Akkor megérkeztek, akik te vártunk. Jó, akkor mindenkit sok szeretettel köszöntök, azokat is, akik délután folyamán érkeztek a közénk, és együtt most újra próbálunk figyelni arra, amit az Úr üzen nekünk, vagy legalábbis megpróbálunk figyelni a program szerinti témán keresztül arra, hogy erre a kérdésre az Úr mit is mond nekünk. De mielőtt ezt megtennénk, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálás szívvel köszönjük neked az eddigi alkalmakat. Olyan jó, hogy szólsz hozzánk, és az igény keresztül formálsz, alakítasz bennünket, rámutatsz bűneinkre, nyomorúságainkra, hiányosságainkra. Megmutatod, hogyha a világhoz igazodva a rosszról azt gondoljuk, hogy jó, de Uram, köszönjük, hogy nem csak ennyi, hanem átélhetjük, hogy utánunk jössz, szívünkre beszélsz, és visszaterelsz minket az atyai házhoz. Urunk, köszönjük, hogy te nem kímélted az életedet, amikor rólunk volt szó, hanem elmentél a Golgota keresztjéig azért, hogy ne vesszünk el, hogy ne nekünk kelljen a bűneinknek a büntetését elszenvedni, hanem azt magadra vállaltad. Valóban igaz, hogy te vagy az Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit. És köszönjük, hogy erről a csodálatos hírről, lehetőségről hallhattunk, és így elindulhattunk feléd, oda mehettünk hozzád, úgy, mint az az első két tanítvány is, amikor János rád mutatott, és azt mondta, íme az Isten báránya, akkor oda rohantak hozzád, kerestek téged, szomjazott a te szavadra a szívük, és Uram, hogy így szomjazzon a szívünk, a lelkünk, a te igédre, a te igazságodra, mindarra, ami tőled származik, és lelked által te vezess, segíts minket ebben a témában, ami nehéz téma, ami nem is annyira járatos közöttünk, amiről nem is annyira szeretünk beszélni, kérünk azt, hogy rá tudjuk szegezni figyelmünket, szemeinket, és azt, hogy amit mondasz, az valóság legyen a mi számunkra. Köszönjük, hogy te meghallgatsz minket, meghallgatod, amikor kérjük, hogy szólj hozzánk, vezess minket, taníts minket, és kérünk ezt most te kegyelmedből végezd el a mi életünkben. Amen. No. Tehát elérkeztünk az első délutáni alkalomhoz, amikor ugye délutánonként előadás szokott elhangozni, és a héten a hívő és a lelki fegyelem címmel lesznek előadások. Hát nem tudom, ki találta ki ezt a témát, de ugye nem egyszerű dolog. Annyira nem egyszerű, hogy amikor elkészült a program, voltak, akik meglepődtek, hogy hát ilyen téma lesz beiktatva. És végül is valahol meglepetés, mert nem nagyon szoktunk mi ilyesmiről beszélni. Ugye mi egyházunkban, ha fegyelemről van szó, az egyházfegyelem, ami azt jelenti, hogy valakik fegyelmeznek másokat. Ugye, tehát mi általában a fegyelmet így szoktuk elképzelni, hogy másokat fegyelmezünk, másokat intünk, másokat próbálunk helyreigazítani, vagy sokszor a fegyelmezés az egyenlő a büntetéssel. Ugye, és másokat szeretünk megbüntetni, a saját életünkről pedig úgy megfeledkezünk. Aztán, ha fegyelemről hallunk, az lehet, hogy nekünk inkább katolikus gyakorlatokat hoz be, ugye a katolikus egyházban, különösen szerzetes rendekben van fegyelem, ugye ott szinte napi rend szerint beosszák az egész napjukat, de ugye a protestáns egyházakban a szabadságról van szó, szabadon megélem a hitemet, legyünk őszinték, ez a szabadság sokszor szabadosság. Ugye sokszor szabadosság, minden szétfut az életünkben, és hát találkoztam ezzel a témával, olvastam róla, és valahogy megfogott, és magam is rájöttem, hogy a saját életemben is ez a fegyelem. Mondjam, hogy ez egy hiányzik. Ámerlékesség. Isten hoztam. No, szóval a fegyelem az olyan hiányzik. Nem tudom, a testvérek hogy vannak vele. Van-e köztünk olyan, aki azt mondja, hogy hát nálam rendben van, fegyelmezett életet élek. Aztán nem is olyan régen utaztunk többen együtt, és akkor valaki megjegyezte, hogy bizony a hívők ma nagyon fegyelmezetlenek. A hívők ma nagyon fegyelmezetlenek. Én is meglepődtem, hogy ezt így Tessék! Tehát én is úgy meglepődtem, hogy valaki ezt így bedobta, hogy ugye nagyon fegyelmezetlenek, és hogyha ezt úgy végig gondoljuk, akkor azért megállapíthatjuk azt, hogy van benne valami. Ugye van benne valami, hogy tényleg fegyelmezetlenek vagyunk, sok mindenben, de elsősorban itt a hívő életre kell gondolnunk, meg az Istennel való kapcsolatunkra, mert ugye vannak dolgok, amikben tudjuk mi magunkat fegyelmezni, de valahogy az Istennel való kapcsolatból hiányzik a fegyelem. Mi az a lelki fegyelem? Én valahogy úgy láttam meg, hogy az egy bizonyos fegyelmezettséget, egy fegyelmezett életet jelent. Na most, ha szétnézünk magunk körül, akkor láthatjuk azt, hogy sok ember, sőt, akár saját magunk is, bizonyos területeken igenis tudunk fegyelmezetten élni. Ugye, hány ember van, hogy a szakmai sikerért tudja magát gyakorolni a fegyelemben. Mindent alá tud rendelni annak, hogy elérjen egy eredményt, egy sikert. Ugye, ha meghallgatunk például Nobel-díjasokat, hatalmas tudósokat, ugye mennyi energiát belefektetnek abba, hogy kiemelkedjenek, elérjék a céljukat, és ennek sok mindent alárendelnek. Tehát a fegyelem az valahol jelzi azt, hogy egy cél elérése érdekében bizonyos dolgokról lemondok, alárendelem, hogy elérjem azt a célt. Vagy gondoljunk a sportolókra, ugye, hogy mennyi energiát, küszködést belefektetnek abba, hogy olimpiai bajnokok, világbajnokok legyenek, vagy Európa bajnokok. De viszont ugye ez az erőbefektetés azzal is jár, hogy fegyelmezniük kell magukat. Ugye, ha van egy fiatal, tizenéves, aki élsportot végez, annak bizony fegyelmezni kell magát abban, hogy látja a többi társait, belemennek az éjszakába, ő nem mehet bele. Ő nem mehet bele az éjszakába, nem bulizhat, mert nem tud másnak megfelelni, teljesíteni, és végeredményben nem fogja tudni a célját elérni. És valaki azt mondta, hogy igen, sok ember ugye ilyen társadalmi sikerekért tudja magát fegyelmezni, de az Isten félelem érdekében alig gyakorolják az emberek a fegyelmet. Ugye? Tehát bizonyos dolgok érdekében tudunk fegyelmet gyakorolni saját magunk fölött, de nézzük meg, hogy az Isten félelem, az Istennel való kapcsolatunk érdekében van-e fegyelem. Tudjuk-e fegyelmezni magunkat? Lehetne itt egyszerű dolgokat hozni, hogy nézzük meg például, hogy valahol ez is egy fegyelem, hogy hányszor van, hogy Isten tisztelet ideje. Isten tisztelet ideje, tudjuk, mindenki tudja körülöttünk, de akkor valaki bejelentkezik, na akkor jön a család, mintha ő nem tudná, mikor van. És tudjuk azt mondani, hogy ne haragudjatok, de nekem szükségem van az Úrral való kapcsolatra, hallgassam az igét, gyertek később, vagy előtte, vagy utána. Hányszor az van, ugye, mint a nagy vacsora a történetében, ugye, hogy valaki azt mondja, hogy most nősültem. Tehát a család. A család elfoglaltság kötelék. Miről mondok le? Az Isten igényéről, az Istennel való találkozásról mondok le. Tehát az Isten félelemért tudok-e fegyelmezni? De igen, Uram, hát Te hívsz, és ott a Te igéd hangzik, és nekem szükségem van egy egész heti eligazításra. Mert ugye, amikor megyünk az Isten tiszteletre, ha igazán az Úrért megyünk, akkor úgy megyünk, hogy ő ott jelen van. Úgy megyünk, hogy szól hozzánk. Úgy megyünk, hogy eligazítást ad. És úgy visszagondolok, amikor katona voltam. Minden délután 4 órakor ki kellett állni a folyosóra, és a parancsnok, az őrs parancsnok, ugye határőr voltam, és akkor az őrs parancsnok elmondta a következő 24 órára a feladatokat. Ott nem lehetett azt mondani, hogy elnézést, de 16 óra, bocsánat, de a kedvenc csapatom most kezdi a mérkőzést. A kedvenc filmemet most fogják el. Mert ilyet nem lehetett mondani. 16 óra, eligazítás. Mindenkinek ott kell lenni. Így állunk mi hozzá. Isten tisztelet ideje, ott kell lennem. Hát, ha egy katonai parancsnoknak nem mondhatom azt, van fontosabb. Az élő Istennek meg igen, aki úgy szeret engem, hogy az egyetlen fiát odaadta értem a keresztül. Tehát igaz, amikor azt mondják, hogy a hívők fegyelmezetlenek, illetve amiben akarják, amiben fontosabb, tudnak fegyelmezni, és ebbe kiderül, hogy mi is a fontos a számunkra. És ugye hányszor lehet látni, hogy igei alkalmak, milyen kevés, például milyen kevés lelkész látogatja. Ugye, ezért megszelevették a fejemet, hogy Nem lehet mondani azt, hogy a lelkészek nem mennek igét hallgatni, annyit dolgoznak szegények. De ha van egy igei, egy evangelizációs alkalom, nagyon kevés lelkész van. Nagyon kevés. Mindenre tudunk időt szakítani, csak Istenre keveset. Tehát a lelki fegyelemnek a célja az Isten félelem. Az Isten félelem. Tehát ezért több a lelki fegyelem a sima mindennapi fegyelemnél, vagy önfegyelemnél, hogy az csak az ön célú. De itt a cél az, hogy az Isten félelemben növekedjek, még jobban mélyedjen az Úrral a kapcsolatom, még közelebb kerüljek hozzá. És ebben az Isten félelemben minden hívőnek kellene magát gyakorolni, fegyelmezni, kellene ebben harcolnunk, és ha azt mondom ugye, hogy fegyelem, akkor például figyeljünk Pál apostolra. Ugye úgy megfogotta, hogy elolvastam, amikor azt mondja 1 Korintus 9.26-ba, mondom, hogy pontosan mondjam, hogy sőt nem is a 24-től lehet mondani, hogy ugye, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyer jutalmat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. És aztán mondja, hogy én pedig nem céltalanul futok, és nem úgy viaskodom, mint aki levegőt vagdos, hanem megsanyargatom a testemet, és szolgává teszem, hogy amíg másoknak prédikálok, én magam nehogy alkalmatlanná legyek. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy a hívő élet hasonló a versenyzők életéhez. Ugye azt mondja, hogy futunk, versenypályán futunk, hogyha van cél előttünk, és ugye a cél az a elhathatatlan koszorú. A cél az örök élet. És mit mond, hogy sokan futnak, de csak egy nyeri el a jutalmat. És ugye úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Hát a futás az azért küszködéssel, erőkifejtéssel jár, és hogyha valaki versenypályán fut, oda kell ugye edzenie, tehát fegyelmeznie magát, elvégezni a kiírt feladatokat, hogy aztán tudjon nyerni. Tehát azt mondja Pál, hogy elnyerjétek, és tehát itt is az a fegyelmezetlenség jön elő, hogy sokszor nálunk protestáns hívőknél az van, hogy hát elnyertem a kegyelmet, és mindenben van helyezve. És nincs bennünk az a törekvés, de célba is kell érni. És azt mondja, hogy nem mindegy, tehát itt az Isten világában nem az van, hogy részt vettem. Ugye hányszor van, hogy adnak egy pecsétet, hogy azon a foglalkozáson a gyerek részt vett. Az a lényeg, hogy megjelenjen. Hanem azt mondja, hogy nyerj! Hogy nyerjél! És ennek rendelünk alá mindent, hogy én győztes legyek. De csak az a lényeg, hogy amíg futottak kategóriájába, ott legyen a nevem. És mit mond Pál? Azért, hogy nyerjek, azt mondja, viaskodok, és nem céltalanul futok. Nem céltalanul. Van cél előttem, és úgy viaskodok, mint aki nem levegőt vagdos. Tehát mit mond, hogy ahhoz, hogy én nyerni tudjak, bizony harcolni kell. De kivel harcol? Saját magával. Le kell győznie azt a testet, ami nem akar. Ugye nem akar harcolni, nem akar küszködni. Amikor imádkozik az Úrhoz, hogy több is adatott a testembe, és háromszor kérem, hogy vegye el. Hát ugye milyen fájdalmai lehettek, és ugye a test azt mondta, hogy innen lehet futni. Így nem lehet szolgálni, Így nem tudom vinni, Uram, vedd el azt a tövist. És mit mond az Úr, hogy nem veszem el, hanem elég neked az én kenyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Hogy a megsanyargatom a testemet, szolgává teszem, hogy amíg másoknak prédikálok, én magam nehogy alkalmatlanná legyek. Tehát ugye fegyelmezi önmagát, fegyelmezi a testét. Ugye, ha odafigyelünk, hát ma látjuk azt, hogy egy bizonyos szinten a testnek kultusza van. Mindenki fut, mindenki megy, hogy kigyúrja magát, konditerembe jár, és azt mondja Pál apostol, hogy azért is kellene kondizni, edzeni, hogy az Úrnak a szolgálatát el tudjuk végezni. Hogy milyen érdekes, hogy tudunk azért, hogy fitten tudjuk tartani magunkat, sok mindent megtenni, és aztán figyeljük meg, hogy sokszor ugye hol úszik el a figyelem, vagy a fegyelem, mint a tanítványoknál. Ugye az Úr Jézus viszi őket a Getsemáné kertjébe, ugye, mert ő is fog tusakodni, imádkozni, és azt kéri tőlük, hogy hát virasszatok velem, és imádkozzatok egy órát. És mi történik? Hát elalszanak. Ugye előtte annyira tudja Péter mondani, hogy Uram, ha kell, börtönbe megyek veled, ha kell, meghalok. Ugye, mert mondani tudunk sok mindent és nagyokat az Úrnak, meg ugye fú, börtönbe meghalni, az lehet, hogy könnyebb, mint egy órát virasztani. De egy órát virasztani. Annyiszor megfog, hogy a Zsoltárokban többször olvassuk, amikor azt mondja, hogy minden őrváltáskor fölkelek, hogy elmélkedjem a te igéden. És hogy megszégyenít, hát Uram, én nem tudnék minden őrváltáskor fölkelni. Azért az igéért. Persze, hogyha arról lenne szó, hogy ugye, mit tudom én, éjjel 2-kor megy a repülő Ciprusra, ahol föl tudunk kelni. Föl tudunk. Épp valakinek mondtam nemrég, hogyha reggel 6-kor hátutatót tartanánk, ki tudna jönni. Tehát mire tudjuk magunkat ugye fegyelmezni, mibe tudjuk gyakorolni, sok mindenben, de az Úr dolgaival kapcsolatban azért vannak hiányosságaink. Ugye Pál apostol, aztán Timóteusnak is, amikor írja a levelet, azt mondja, gyakorold magad a kegyességben, ugye edzed magad a kegyességben. Tehát valahogy mi úgy vagyunk, hogy hát igen, hiszünk, aztán ez megy magától, és Pál arra mutat rá, hogy ebben is gyakorolni kell magunkat. A kegyességi életünkben napról napra nem elég ez hébe-hóba. Ugye az a sportoló is, aki csak hébe-hóba edz, bizony nem ér el semmit. Ugye ezt sokszor lehet látni. Ugye különösen a mi népünk fiai közt. Ugye, hogy sportolók, futballisták, hányszor lehet látni, hogy aki csak úgy hébe-hóba, vagy úgy félvárról veszi, hogy itthon nagy sztár, de hogyha kikerül külföldre egy profi csapathoz, ott még a kispadig se jut el. Mert küszködni, izzadni nem akar, de hát úgy van vele, ha csak kispados leszek, és óriási lóvét fogok kapni. Na de, hogy gondolkodunk mi az Isten dolgaival kapcsolatban? Gyakorlom-e? Hiszem-e, hogy igen, gyakorolni kell, edzeni kell, többet foglalkozni az igével, és hogy edzd magad a kegyességben, az azt is jelenti, hogy kell magamon is dolgozni. Kell magamon is dolgozni. Mert nem lehet mindent Istenre bízni. Tehát a lelki formálódásunkban van, amit nekem kell megtenni. Ugye mi sokszor úgy vagyunk, hogy kicsit, tehát mindent a kegyelemre építünk. Mindent a kegyelem végez el az életünkben, és mi semmit. Igen, van, amit a kegyelem végez el, de van, amit nekünk kell elvégezni. És ezt egy példával szeretném illusztrálni. Valamikor egy amerikai, illetve egy amerikai, de Indiában szolgáló misszionárius mondta el, hogy egyszer volt egy asszony, akinek hát nagy betegségei voltak, az Úr elé vitte, és megtapasztalta, hogy meggyógyult a betegségéből. És hát ez az asszony hálás volt, de azt mondta Istennek, hogy köszönöm, meggyógyítottál, de mi van a túlsúlyommal? De mi van a túlsúlyommal? És akkor azt a választ kapta, hogy ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak böjtöléssel. Tehát van, ami az Istennel való függésünkben gyógyul, tehát csak Isten végezheti el az életünkben, de van, amiért nekem kell dolgozni. Tehát a túlsúlyomat, azt nekem kell ledolgozni. És sok ilyen van az életünkben. És néha úgy szeretjük áthárítani ezeket a dolgokat is az Istenre. És még egy másik kis történet, hogy volt egy Amerikában egy kiváló sebészorvos. Mindenki hozzáment a problémájával, mert nagyszerűen végezte a műtéteket, és egyszer csak egy barátja észrevette, hogy az egyik lábát nagyon húzza. Már alig tudja mozgatni, és mindegy, csak úgy gondszolja maga után. És akkor megkérdezi, hát hogy van ez? Te híres sebész vagy, és a lábad meg már majdnem lebénult. És akkor azt mondta az orvos, illetve idézett a Bibliából egy igét, hogy, ami így szól, hogy a magam szőlőjét, hogy is sor pontosan, elmondom, hogy a magam szőlőjét nem őriztem, ugye ének pontosan elolvassuk, éneke. Pont azt nem jelzőztem ki. De ha valaki tudja, akkor idézheti gyorsan, hogy igen, hogy anyám fiai haragudtak rám, a szőlők őrzőjévé tettek engem, de a magam szőlőjét nem őriztem. Ugye, tehát a kicsit mondhatnánk úgy, hogy olyan volt, mint amilyenek mi is vagyunk, hogy csak másokra koncentrál. Ugye mások baját megoldja, mindennel el van foglalva, és azt mondja, a magam szülét nem őriztem. Hogy a magam életére nem figyelek oda, amit Istentől ajándékba kaptam. De tehát azért jó odavinni az Úr elé, hogy mennyire tudunk úgy odafigyelni az Úrra, mennyire tudom saját magamat is fegyelmezni. Ugye ez az orvos adott másoknak tanácsokat, mit tegyenek, hogyan éljenek, egy-egy fizikai problémával kapcsolatban, csak éppen azokat a tanácsokat, amiket másoknak adott, magára nem alkalmazta, magára nem figyelt oda. És ugye hányszor mi se figyelünk. Másnak tudunk okos dolgokat mondani, és nem alkalmazzuk magunkra. Ugye itt Pál mit mondott, hogy nehogy magam úgy öklözök, hogy el ne vétsem a célt, hogy nehogy ugye magam alkalmatlanná legyek. Ugye, tehát Pál ezt a veszélyt észrevette, hogyha csak másokra figyelünk, akkor bizony, tehát másnak osszuk a tanácsot, akkor eljuthatunk oda, hogy a mi életünk meg nem követi azokat a tanácsokat. És ha jótom, van olyan ige is, hogy még másoknak prédikálok, nehogy én pedig alkalmatlanná váljak. Ugye, tehát ez fontos, hogyha erre oda tudunk figyelni. És hogyha próbáljuk magunkat fegyelmezni, akkor lényeges, hogy ezt a fegyelmezést, valaki így mondja, hogy a középpontba, az életünk középpontjába kezdjük. Mi a középpont? Mi a hívő ember életének a középpontja? Ugye a szívünk. Ugye kezd a magad szívével, a magad lelkével, a magad lényével. Ugye a 2 Krónika 15-17-ben olvassuk az egyik fordítás szerint, hogy Ászának osztatlan volt a szíve. Ugye mit jelent ez, hogy egy olyan király volt, aki teljes szívvel az Úrhoz ragaszkodott, benne bízott, és nem osztotta meg Isten meg a bálványok között a szívét. És a fegyelmezés bizony ezt is jelenti, hogy odafigyelek arra, hogy csak az Úré a szívem. Hogy nem engedek be mást az életembe, nem engedem, hogy ugye más belopakodjon, mert aztán úgy járhatok, mint Salamon, akiről azt írták, hogy szíve nem maradt teljesen Istené az Úré. A bölcs Salamon milyen nagyszerűen indult, ugye, Istentől kért bölcsességet, hogy tudja az ő népét irányítani, de beengedte a szívébe, ugye beengedett sok pogány asszonyt, azok behozták a bálványaikat, és észre sem vette, és a szíve megosztódott. Már nem volt teljesen Istené az Úré. És ezen lehet, hogy úgy elcsendesedhetünk. És föltehetjük a kérdést, hogy Uram, tényleg teljesen a tied a szívem? Nem jártam én úgy már, mint Salamon, hogy valami oda melléd beférkőzött? A nagy parancsolatban, ugye az Úr Jézus, amikor idézi, azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből. És valamikor volt itt egy személy, és úgy akkor nekem azt mondta, hogy erről beszéltünk, hogy ez 100%-ot jelent. 100%-ot. Nem elég a 99, hanem 100%-os szívvel szeretni az Urat. Persze, aztán ő is beleesett abba a csapdába, hogy nekem tudta mondani, de azóta már el van tűnve. Már nem az Urat szereti, hanem valószínű az üveget szereti. Ugye, mit szeretek? Az üveget? Az italt? Más egyéb dolgokat? Szórakozást? Filmet? Ki mit szeret? És vigyük oda az Úr elé, hogy Uram, hát mi az, ami meg akarja osztani a szívemet? Pedig én azt szeretném, hogy teljes szívvel a tied legyen. Na most ugye beszélünk a fegyelemről, a fegyelmezett életről, vagy a Isten félelem érdekében megvalósuló fegyelemről. Hát hogyan is, vagy mivel is fegyelmezhetjük magunkat, mi hívők? Hát az Isten igéjével. Ugye, tehát, ugye Pál apostol is mit mond, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos ugye a nevelésre, a megjobbításra, és így tovább. Tehát ugye az Isten igéjével fegyelmezhetjük magunkat, vagyis a biblikus fegyelem érdekében nagyon fontos a Biblia olvasás. Mert a Biblia olvasásból ismerhetjük meg ugye az Úr akaratát. És nem is akármilyen Biblia olvasás, hanem fegyelmezett Biblia olvasás. Tehát az, hogy én rendszeresen olvasom az igét, és ugye ha semennyire lehet, tartom magam ahhoz, hogy igenis reggel az igével kezdem, vagy este az igével zárom. De tehát ez fontos, hogy rendszeresen foglalkozzak az igével, rendszeresen olvassam, vagy ahogy mondjuk, hogy rendszeresen táplálkozzam vele. Ugye tegnap már beszéltük azt, itt feltettem egy kérdést, hogy ki van úgy itt, hogy vasárnap ebédelt, és aztán nem fog ebédelni csak a jövő vasárnap. Ki van itt úgy? De senki nem jelentkezett. Senki nem jelentkezett. Ugye, de ha megkérdeznénk, hogy mindenki olvas-e minden nap igét, és táplálkozik-e az Úr szavával, már nem biztos, hogy ilyen egyértelmű lenne. Ugye már nem biztos, hogy mindenki nyújtaná a kezét, hogy igen, én minden nap olvasom azt az ígét, foglalkozok vele. Sőt, ugye valaki mondja, hogy a lelki fegyelemhez nem csak az olvasásra, hanem a tanulmányozásra is szükség van. És az a kettő között különbség van, ugye? Olvasom, sok információt, tehát megyek, folyamatosan olvasom, sok információt kapok az igéből, sok fele menni a gondolatom, de hogyha tanulmányozom, akkor egy kisebb szakasszal foglalkozom, és akkor mélységében tudok az igével foglalkozni. Jobban tudom figyelni, hogy mit mond az Úr, jobban megértem Istennek a akaratát, összefüggéseket, és hát ezzel valaki azt is mondta, hogy ahhoz, hogy fegyelmezett legyen a Biblia olvasásunk, elengedhetetlen egy toll és egy jegyzetfüzet. Ugye, amit ugye itt most sokan használnak is, ugye, jegyzetelnek, és milyen jó, hogyha például Isten tiszteletre is úgy tudunk menni, hogy viszek egy jegyzetfüzetet, és leírom a legfontosabb gondolatokat, mert akkor azt utána lehet ugye keresni, olvasni, és jobban értem. Aztán nem csak a Biblia olvasás fontos, hanem fontos a hallgatás. Az igének a hallgatása is. És hát hogyan is hallgatjuk? Miként hallgatjuk az Istennek az igéjét? Ugye az egyik dolog, amit én mondjuk fontosnak tartok, nem csak az, hogy hallgatom, hanem hogyan érkezem meg az ige hallgatására. Hogyan érkezem meg? Hogy készülök rá? Úgy, hogy ugye beesek a templomba, mert ezernyi dolgom volt előtte, vagy pedig úgy, hogy már otthon is hangolódtam rá. Esetleg imádkoztam, hogy megértsem az igét, az ige hirdetőért, de úgy is lehet készülni az ige hallgatására, hogy ugye mivel legalábbis nálunk legtöbbször a vezérfonal szerinti igéről van szó, hát elolvasom, mielőtt elmegyek a napi szakaszt. elolvasom, hogy képbe legyek, jobban értsem azt, ami elhangzik. Aztán, amikor ott vagyok, ugye, hogy hallgatom úgy, hogy itt jelen van az élő Isten, és tudom, hogy van számomra üzenete, és tudom, hogy itt, ami elhangzik, itt Isten szava hangzik, ő szól hozzám. Sokszor úgy lehet, azt lehet látni, hogy akik jelen vannak, vagy azok közül jó páran, akár egy színházi előadáson is ülhetnének. Tehát hogy vagy? És ebben nekem kell magam fegyelmezni, nekem kell magamat erre készíteni, hogy megyek én, milyen szívem, milyen indulattal, úgy, hogy Szent Isten elé megyek, ő fog most szólni hozzám. Hát nem fantasztikus, hogy az az Isten, aki a világot teremtette, az most ezt az időt rám szánja, hogy ennyire fontos vagyok neki. Ugye, hogyha valami fontos személyiség meghív bennünket, akkor ugye arra készülünk, úgy rendben legyünk, külsőleg, belsőleg, figyelünk arra, hogy mit mond, mert hát egy valami fontos személy vagy egy vezető fog velünk beszélni. Hát akkor nem kellene még inkább, ugye, összeszedni a figyelmünket, magunkat, mert a Szent Isten fog szólni hozzám. Ugye Pál írja a tesszalonikai gyülekezetnek, hogy amikor ő odament, nem emberi beszédként fogadták azt, amit mond, hanem Isten beszédeként, Isten szavaként. Abban a Pál apostolban, aki más helyen leírja, hogy kívülről hát azért egyáltalán nem volt ő sokszor vonzó, amikor összeverték, tele volt sebekkel, és nem azt nézték, ugye, hogy néz ki meg, hát ez egy zsidó rabbi, hanem egyszerűen megértették azt, hogy ezen az emberen keresztül Isten szól hozzánk. Pál Istennek egy eszköze, mondhatnánk egy hangszer Isten kezében. És nem a hangszer a lényeg, hanem amit eljátszanak rajta. Ugye, az a darab, az az üzenet, az a lényeg. És jó, hogyha mi is itt tudunk ott lenni, hogy Isten beszédeként, üzeneteként halljuk és hallgatjuk azt, ami elhangzik. Hát, köszönöm szépen, én körülbelül ennyit, majd